Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen az imankós télvégi vasárnap reggelen, Isten igéjével. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint a János írása szerinti evangélium 11. részéből olvasom, a 21-től 27-ig terjedő verseket. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Isten áldja meg igéjét a szívünkben, feleljünk helyünkön ülve imádsággal az ige szavára. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy újabb hét után lélegzetet vehetünk a te házadban, a te igédből, a te lelked által, testvéri közösségben. Köszönjük, hogy egybe szeretsz bennünket ebben az imankósabb időben is. Köszönjük neked, hogy fiatalok, idősebbek, együtt figyelhetjük szavad. Imádkozunk, hogy áld meg a bármadas növendékeket, tanárokat, iskolát, és áld meg egyházi iskoláinkat, fiataljainkat is. Te add, hogy a te igéd táplálékuk lehessen felnövekvő életükben, és abban a nehéz szakaszban, amelyet járnak. Az ifjúság forrongó időszakában te ragadj meg minél többeket, hogy életre szóló közösségük lehessen veled. Úr Jézus Krisztus, ott jártál a betániai temetőben, és megvigasztaltad azokat, akik testvérüket temették. Sőt, csodálatos jelt adtál, ahogy föltámasztottad Lázárt. Kérünk most, vigasztald testvéreinket, akik szerettük temetése után vannak. Imádkozunk azért, hogy világítson be a te igéd az ő szívükbe és életüknek sötétségébe, törésébe. És mi most mindnyájan szeretnénk letenni a múlt heti bűneinket is eléd. Engedetlenségeinket, durva szavainkat, indulatainkat, gondolatainkat, amelyek nem szerinted való gondolatok voltak, cselekedeteinket, tisztítsd meg a szívünket. És ebben a nehéz témában, életbe, örök életünkbe vágó témában adj, Uram, segítséget nekem is, hogy a te igéd nyomvonalán tudjak szólni. És add a te szent lelkedet mindnyájunknak, hogy életet nyerjünk, meg tudjuk ragadni és hadd bontakozzon a te életed bennünk. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, 6. részéből a 23. verset olvasom. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap eljutottunk az apostoli hitvallás befejező szavaihoz. Hiszem testünknek feltámadását és az örök életet. A Biblia egyik leghatalmasabb fejezetét, a Korintusi első levél 15. részét tanulmányoztuk. Megértettük, hogy a mi föltámadásunknak alapja Jézus Krisztus föltámadása. Azt a példát is említettem, hogy ahogy a beton járda alá hullott mag, kicsírázva egyszer csak rést talál és áttöri a kemény falat, és fává növekedve szétrepeszti a betont, Jézus halála és föltámadása így ütött rést a halál betonfalán. Első zsenge a halottak közül, és azon az úton ő vele, nekünk is utat készített az Isten. Hiszem testünk feltámadását, azt is megértettük, hogy nem ebben az anyag testben támadunk fel. Ez porból vétetett és porrá lesz. Ezt a testet a földi útra kaptuk. Isten csodálatosan kigondolt egy karosszériát, amellyel ezen a földi életben ajándékozott meg bennünket. De ennek az ideje lejár, és Isten kigondolt, elkészítette egy másik karosszériát, elénk adja az ige, amely az örökké valóságra alkalmas. Tehát pontosabban így fordíthatnánk az apostoli hitvallás szavait, hogy hiszem testben való feltámadásunkat. Mert Isten az egész embert megváltotta, nem csak a lelkünket, a testünket is. Ránk lehet majd ismerni az örökké valóságban, a megdicsőült testben. Figyeltük a gabona mag példáját, ahogy elénk adja az apostol, elvetik a barna magot, az megrothad, és egyszer csak kikel a zöld növény. Más az alakja, és mégis összefüggés van a kettő között. Egyik a másikból, egy más létforma, de a kettőnek folytonossága van. És azt ígértem múlt vasárnap, hogy ebben a hatalmas témában ma tovább megyünk. Isten igéje fényében nézzük a halál, a meghalás és az örök élet fogalmakat. Nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben is Isten igéjén tájékozódjon az ember, mert annyiféle elképzelés, tévejgés, elgondolás kavarog emberek fejében, szívében, közfelfogásában. Olyan sokszor olvasunk nekrológokat, hogy amikor egy sportolóról is olvastam, hogy te már ott vagy a mennyei mezőn, majd jövünk mi is, lassan összeáll az a futballcsapat. Valóban úgy van, hogy valaki meghalt, és Ha meghal valaki, akkor természetes az, hogy mindjárt a mennybe érkezünk. Vagy onnan néz bennünket, szerettünk. Hol van ez Isten igéjében megírva? Gondoljuk meg, hogy mi lenne látva a mi küzdelmeinket, bűneinket, sok életünk harcát, nyomorúságát, hogyha neki figyelnie, követnie kellene azt az utat. De nem akarok minden részletnél megállni, csak hogy gondoljuk át, emberek hogy gondolkodnak ebben a kérdésben. Raymond Moody nevű amerikai orvos a klinikai halálból visszahozott betegekkel interjúkat készített. Ezek a betegek nem a biológiai halálban voltak, és onnan jöttek vissza, a klinikai halál állapotában, és sorra, rendre mind azt vallották, hogy ebben az állapotban fénylények fogták körül őket, és olyan szeretet, olyan melegség vette körül az életüket. Testvéreim, ezek az interjúk bizonyára olyan élményeket közvetítettek, amiket ebben az állapotban átéltek emberek, ahogy sokféle hasonlóság is van közöttük, de nekünk arról a világról, a halálon túli világról nem ilyen élmények alapján kell tájékozódnunk. Valóban azt mondja Isten igéje, hogy mindenki, aki meghal, ilyen úton halad tovább. Vannak, akik legyintenek, és azt mondják, meghalunk, és nincs tovább, úgysem. Vannak, akik pedig úgy fogalmaznak, hogy a szerető Isten lényével nem férhet össze, hogy valaki is elvesszen, elkárhozzon. Az emberi vélemények, elgondolások helyett nézzük Isten igéjét. Mit mond a halálról és az örök életről? Ezt a mondatot olvastam fel a Római Levél 6. részének végéről, hogy mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A Biblia világosan ír a biológiai életről és a biológiai halálról. De amikor alapvetően a halál és az élet szót használja a Szentírás, akkor nem erre gondol. A Biblia szerint a halál nem a létezésnek az ellentéte, hanem állapot, az örök életnek az ellentéte. A Biblia szerint Isten örök életre teremtette az embert. És ez az élet az Istennel való közösség, a vele való élő közösségre mondja azt a Biblia, hogy élet. És ennek a közösségnek a megszakadására, ennek a hiányára mondja a Biblia azt, hogy halál. Gondoljunk csak a bűneset történetére, amikor Isten az első embernek azt mondja, ha elszakadsz tőlem, meghalsz, halálba zuhansz, és ha megszakad a kapcsolat velem, az az állapot a halál. A bűn elszakadás Istentől. És egy állapot, a bűn zsoldja következménye a halál. És két hatalmas akadály áll az ember életében, az Istentől elszakadt ember életében az egyik a bűn, a másik a halál. A halál árnyékában születünk. Olyan állapotra, hogy körül ölel bennünket, és ha így érjük el a földi határállomást, ebben az állapotban folytatódik az életünk tovább. A Biblia erről világosan szól, hogy az örökké valóságot is halálban, kárhozatban töltjük. Mindnyájan tudjuk, szeretjük az evangéliumok evangéliumát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De hogy folytatódik ugyanebben a fejezetben az ige tovább? Aki hisz ő benne, nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, immár ítélet alatt van, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A károli fordítás az eredeti szöveget egyenesen így mondja, hogy aki pedig nem hisz ő benne, immár elkárhozott, kárhozatban, halálban van, ahhoz nem kell semmit tennie az embernek, hogy halálban legyen, és az örök halál kiteljesedjék az életében. Ahhoz csak megszületni kell. A bűneset óta mindnyájan ilyen állapotba érkezünk. Halálban vagyunk, mert elszakadt az ember Istentől, és az az állapot, amit így él, az összehasonlíthatatlanul torz, maradvány állapota annak, amit Isten életnek gondolt velünk. És itt jön a nagy örömhír. Nem csak ennyit mond a Biblia, hogy megállapítja rólunk, hogy egy olyan állapotban vagyunk, úgy születünk, és úgy tölti az éveit az ember, hogy halálban van, hanem a nagy örömhír is elhangzik, hogy Isten Jézust azért küldte e világra, hogy ebből a halálból életre mentsen bennünket. Amikor arra gondol valaki, sokszor hallok kérdéseket, hogy Isten miért nem szünteti meg a rosszat, miért nem tesz így, miért nem úgy, akkor olyan nehéz megértetni azt, hogy azzal, hogy embert teremtett Isten, olyan kockázatot vállalt, nem automatát teremtett, nem játszott, nem marionett figurákat küldött be a világba, hanem az ő teremtése, amikor embert indított el, az életre halálra szóló volt. És amikor az ember halálba bukott, ez Istennek annyiba került, hogy Jézust küldte be e világra, hogy a szakadékot áthidalja. Istentől a bűn választ el bennünket. Ezért sem lehet önmegváltással megoldani a kérdést. Amíg vallások, tanítások próbálnak Istennel való kapcsolatot teremteni, hirdetni, egy nagy kérdéssel nem tud megbirkózni egyik sem. A bűn kérdésével. Elszakadtunk Istentől, és amíg ezt a szakadékot le nem győzi valaki, nincs kapcsolatunk vele. A nagy örömhír, hogy Jézus Krisztus halála és föltámadása, győzelem a bűn és a halál fölött. Aki őt befogadja, annak életét újra összeköti Istennel. Csodálatos élmény az, amikor bűnbocsánatot kap valaki, és megtapasztalja Istennek ezt a mindent elfedező, mindent eltörlő kegyelmét, ezt az alapvető szabadulást, hogy az állapotomból, az Isten nélküli állapotomból szabadított meg. És itt Jézus szavait halljuk, több igét is hadd idézzek, figyeljük, csak kövessük, hogy mennyire ennek a nagy szabadításnak az üzenete a Biblia alap örömhíre. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Miről beszél itt Jézus Betániában, amikor ott vannak a testvérek, testvérüknek a temetése után, hogy aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Arról beszél, hogy más a halál, és más a meghalás. Jézus Krisztusban életet, örök életet ajándékozott nekünk az Isten, és aki ővele kapcsolatot talált, arra azt mondja, hogy átment itt, a földi életben már, a halálból az életre. János evangélium a 5. részéből egy mondatot olvasok. Bizony, bizony mondom nektek, aki hallja az én igéimet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Másik ige üzenete, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az élet, amelyet az Istennel való kapcsolat ad nekünk, Jézus Krisztusban újra helyreáll az ember szívében, új élete születik, örök élete lesz. Nem csak idői ez, hogy majd a halálon túl tovább, hanem minőségien más. Így mondja Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. És itt a megismerjenek szó olyan együttélést jelent, olyan megismerést, olyan közösséget, hogy akik befogadják Jézust, azoknak az életében annak az örök életnek a valósága kezdődik el. Annak a valósága, amelyik itt még töredékesen, de úgy, hogy fejlődik, kibontakozik, egyre mélyebbre jut valaki az Istennel való közösségében. Ez az élet növekszik Isten ajándékaként, és ez az élet teljesedik ki a földi halál után. A hívő ember számára is kérdés a meghalás. Hogy ne lenne kérdés? És a szeretteitől való elválás. De ez az élet, amelyet Jézus Krisztusban nyer, olyan békességet és bizonyosságot munkál benne, hogy a könnyei között is valóság a számára az az élet. Így olvassuk az igében, hogy Jézus halála által megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Hányak életét életre szólóan, fogságban, szorongásban tartja a halál. Másoknak, ha hirtelen valami nagy teher, vagy egészségükben egy nagy törés történik, szakad rájuk ennek a félelme. És Jézus kereszthalála és föltámadása a halál fullánkját húzta ki. A korintusi első levél 15. részében olvastuk azt a verset is, hogy megkérdezi az apostol: halál, hol a te fullánkod? Mert a halál fullánkja a bűn. És ha a bűnt eltörölte Jézus, az ítéletemet átvette Jézus, kihúzza a halál fullánkját. Egyenesen úgy beszél erről az apostol, akinek a vallomását is tudjuk, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Miközben nem mond le erről az életről, és az ebben való feladatairól, és örömeiről sem. Úgy beszél, mint egy fullánkját vesztett méhről, amelyik felé kinyújthatja a kezét, hogy szállhatsz, ide szállhatsz, a fullánkod elveszett, nem tudsz szúrni már. Hatalmas vallomás, ahogy az apostol beszél erről, és hogy mit jelent igazán személyesen a számunkra annak az ajándéka, amit megszerzett Jézus, azt talán jobban érzékeljük, ha egyházunk egyik nagy tanítója, áldott igehirdetője, Jó Sándor testvérünk egyik előadás részletét elolvasom még. Kicsi füzet jelent meg néhány éve a Zsinati Iroda kiadásában, református sajtóosztályunkon, mi van a halál után. Ő ezt a háborút követő években írta le, mondta el, de ma is időtálló az ige alapján minden megállapítás. Figyeljük hát, ez az egyik kérdése itt a füzet befejező részében. Mi lesz veled a te halálod után? Tudod azt, hogy nincs a világon ennél életbevágóbb kérdés számodra? Ennek a megnyugtató megoldása az az egy szükséges dolog, amiről Jézus beszélt. Akkor érted meg, mennyire igaza van ebben Jézusnak, amikor valami nagy veszedelemben lényegtelenné válik számodra minden addig szükségesnek tartott földi holmi. Kilátástalannak látszik még a puszta életed megmentése is, és ott állsz közvetlenül az elkerülhetetlen halál valósága előtt. Én is akkor értettem meg, mennyire ez az egyetlen szükséges dolog, amikor a közelmúltban egy lelkész társammal együtt egy sötét pincében, fegyveres őrizet alatt étlen szomjan kuporogtunk, és találgattuk, mi lesz most velünk. Minden külső jel arra vallott, az egész helyzet azt mutatta legvalószínűbbnek, hogy hamarosan és menthetetlenül végünk lesz. Suttogó beszélgetésben kezdtünk tehát leszámolni azzal a ténnyel, hogy percek, fél óra vagy fél nap múlva oda kerülünk közvetlenül az élő Isten ítélő széke elé. Merre dönti majd el a sorsunkat? Jobbra vagy balra? Üdvösségre vagy kárhozatra? És megállapodtunk abban, de föltétlen bizonyossággal, hogy Isten igenis az üdvösség kapuját fogja kinyitni előttünk. Nem azért, mert megérdemeltük, sőt, éppen az ellenkezőjét tehetné, ha a mi érdemeinkre lenne tekintettel. Nagyon is tisztán láttuk súlyos bűneinket, mulasztásainkat, amiket most már, még ha akarnánk se tudnánk jóvá tenni, pótolni, rengeteg adóssággal és hiánnyal fogunk oda kerülni Isten elé. Soha nem éreztük át olyan elevenen, mint akkor, mennyire kárhozatra méltók vagyunk, de hiszen éppen azért halt meg Jézus. Éppen erre vonatkozik a kegyelem. Éppen ezeket a bűneinket és mulasztásainkat bocsátotta meg Isten a Krisztus véréért. Éppen az örökre jóvá tehetetlen adósságunkat fizette ő ki halálával. Hogy ne volna hát bizonyos az üdvösségünk? A megfeszített és feltámadott Krisztusban való hit olyan boldog üdvbizonyossággal töltött el, hogy attól kezdve szinte fölényes nyugalommal vártuk, ám történjék velünk, aminek történnie kell. Egy a szükséges dolog, és ez az egy, az üdvösség bizonyos. És itt megkérdezi, te eljutottál-e már a bizonyosságra? Ha nem, miért nem? Mikor akarsz bizonyosságra jutni üdvösséged felől? Tudod-e már, hol töltöd az örökké valóságot? Döntsd el hamar, hiszen gondold meg, a tulajdonképpeni élet a számunkra még csak ezután, a földi lét után következik. De ugye neked sem mindegy az, hol élsz tovább. Az üdvözült örök életben vagy a kárhozatban? Isten a te üdvösséged érdekében is mindent megtett már, amikor Krisztust, a te megváltódat halálra adta, és feltámasztotta a halálból. Az már rajtad áll, hogy alázatos hálával elfogadod-e a halálból való megváltás boldog bizonyosságát. Egyik barátommal történt az ostrom alatt, hogy el akarták vinni a pincéből ágyút tolni vagy sáncot ásni. Kicsi gyermekei nagy sírással kapaszkodtak bele édesapjukba. A szívet tépő jelenet hatása alatt egy fiatalember, aki velük egy pincében húzta meg magát addig, előlépett, félretolta az édesapát, mondván, nézd, neked családod van, nekem senkim nincsen, te maradj, majd én elmegyek helyetted. Elment. Nem is jött vissza többet. Pár nap múlva, amikor barátom vízért ment, a fiatal embert holtan találta egy árok szélén. Aknaszilánk ölte meg a sánc ásása közben. Barátomat iszonyúan megrendítette az eset, íme ennek az embernek köszönheti az életben maradását. A mai napig se tud szabadulni az emlékétől, folyton azon sóhajtozik, hogy csak valahogyan meghálálhatná neki, vagy hozzátartozóinak, ha vannak, amit értetett. Ugye megrendítő lehet az, amikor valaki megtudja, hogy valaki más meghalt helyette. Pedig ez történt veled is. Gondold el, ha most az Úristen számadásra vonna téged, rád mutatna, s azt mondaná, gyere, számoljunk. Rettenetes lenne, mert semmivel sem tudnál az ő igazsága szerint elszámolni neki. És tudod, mi történt? Valaki eléd beállt, szeliden félretolt, mondván, te maradj, majd én megyek. És ment. És ott is maradt. Meghalt, vállalta helyetted a te bűneid büntetését, tudomásul vetted ezt már, könnyekig megrendülő hálával, hogy azért élhetsz te Istennel megbékülve tovább a földön és az örökké valóságban. Térden állva megköszönted már neki, amit értettett. Tudod, ugye ki volt az, aki éretted meghalt? Jézus Krisztus. Ezért megváltód ő neked. Ez a megváltás. De nem csak meghalt, hanem fel is támadott, és most élő valóságában áll eléd és emlékeztet. Én voltam az, aki azt mondtam, te maradj, majd én megyek. Nincs hozzám semmi mondani valód. Ha most térdre borulva előtte teljes szívvel, lélekkel így tudsz válaszolni neki, köszönöm, Uram, amit értem tettél. Teljességgel le vagyok kötelezve irántad. Tiéd vagyok testestől, lelkestől, hiszek benned, és követlek téged. Akkor már is átmentél a halálból az életre, és akkor üdvösséget teljes bizonyosságával újonghat fel benned szép húsvéti énekünk,
nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, változzatok félelmeim, reménységgé s örömökké, mert nem alszom el örökké. Milyen nagy ajándék, ha valaki így kezdheti szívből a hiszek egyet. Hiszek Istenben, és így fejezheti be, hiszem az örök életet. Úgy legyen. Amen.
Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Feltámadott élő Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy azért jöttél erre a világra, hogy megkeresd és megmentsd az elveszettet. Köszönjük, hogy életet, mennyei életet hoztál. Köszönjük, hogy visszhangozhat bennünk a te igéd, akik befogadtunk téged, átélhettük annak a csodáját, hogy nyomorult testünkben, nyomorult élet külső szorítások között is örökkévaló életet teremtettél bennünk. Áldunk azért, hogy templomokat építhettek, gyülekezetek alakulhattak, hogy ezt a jó hírt, hogy bűnön, halálon győztes, örök élet ura vagy, üdvözítő urunk, továbbadhassuk. Áld meg, kérünk, mindnyájunk életét, hogy különböző formában ér el a jó hír hozzánk, akár hallgatva az ige hirdetést, olvasva az igét, beszélgetések, könyvek üzenetén át, add, hogy mindnyájunk számára fölragyogjon, hogy milyen nagy kincs, hogy nincsen kárhoztatásunk, akik hittel ezt a szabadítást elfogadjuk. Mert a bűn és a halál törvényéből, a te életednek, lelkednek törvénye kiszabadítja azokat, akik a tiéid. Áldj meg bennünket, hogy ez az élet növekedhessen bennünk, és nekünk is, és másoknak is besugározza, bearanyozza a napjait. Látod, Urunk, hogy sokszor gyermekeidként is csüggetten járunk, erőtlenül, bénán, megfáradva. Újítsd meg a közösséget veled, és add, hogy kicsinyek és nagyok egyaránt úgy találhassanak rád, hogy összekötöd életüket a mennyei élet. El, Istennel való közösségre. Áldj meg bennünket, hogy tudjunk örülni éppen ennek a gazdagságában, a földieknek is. Úgy, ahogy hallottuk fiatal leánytestvérünk szavalatában is. Hadd tudjunk örülni a te örömöddel most is szeretteinknek, az élet ajándékának már itt. Minden olyan kincsnek, amiben tovább segítesz, megajándékozol, körülveszel bennünket. Áld meg a jövő hetünket, Urunk, hogy járhassunk veled, élhessünk veled, és juthassanak minél többen életre, itt közöttünk is. Emberek. Amen.
Mondjuk együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. Amen.